Mai témánk megújulás a karizmákban, és szeretném felolvasni most Isten igét, és kérlek benneteket, hogy álljunk föl, és így hallgassuk az ő igét, az ő igéje és az ő személye iránti tiszteletből. 1 Timóteus 4.14-15, illetve 2 Timóteus 1.6. Ne hanyagold el a benned levő kegyelmi ajándékot, amelyet profécia által kaptál a vének kézrátételével. Ezekkel törődj, ezekkel foglalkozz, hogy előrehaladásod nyilvánvaló legyen mindenki előtt. Ezért emlékeztetlek téged, hogy gerjeszd fel az Isten kegyelmi ajándékát, amely kezeim rátétele által van benned. Urunk, köszönjük a te igédet, megvalljuk neked, hogy hisszük, hogy a te igéd igazság, hisszük, hogy tökéletes, és a mi életünkért adatott, hogy megváltoztasson az életünk, és hogy tanítsál, bátorítsál, intsél és vezessél. Megnyitjuk most a mi szívünket a te igéd előtt, Uram. Ámen. Ámen. Foglaljatok helyet. Kegyelmi ajándékokról lesz szó. Tudjuk azt, hogy a kegyelmi ajándékok azok, amit Istentől kapunk. És tulajdonképpen mi nem tudunk hozzátenni ehhez semmit, ezt Isten adja, és azért adja, hogy mi egy csatorna legyünk, és hogy szolgáljunk az ő lelke által. Mégis azt látjuk, hogy itt Timóteusnak mind az első, mind a második levelébe Pál mond valamit, ami úgy néz ki, hogy mégis a mi feladatunk a kegyelmi ajándékokat tekintve. Először azt mondja, hogy ne hanyagold el, utána meg azt mondja, hogy gerjeszt fel a kegyelmi ajándékokat. Úgy is mondhatnánk, hogy úgy néz ki, hogy van valami komoly emberi felelősség itt ebben. Tehát ez nem úgy van, hogy Isten betölt, és mi akármit csinálunk, az működni fog, és követjük az Urat, hanem úgy néz ki, hogy bátorítani kell például Timóteust, de bennünket is a használatára. Az első, úgy tudnám fogalmazni, hogy azt mondja Pál, hogy törődjél vele. Majd aztán később egy kicsit ki fogjuk ezt fejteni, mit is jelent, hogy foglalkozz vele, törődj vele. A másodikra meg azt mondanám, hogy azt mondja, hogy szítsd fel ezt az ajándékot az életedben. Ez meg valami más jellegű, ez olyan karizmatikus, és olyan ami azt mondjuk, hogy fú, ez olyan megfoghatatlan. Gerjeszt fel az ajándékot. Amikor ezen gondolkoztam, akkor eszembe jutott egy példa, ami szerintem jól mutatja ezt a hármast. Azt, hogy Isten adja, azt, hogy törődsz vele, és azt, hogy fel kell gerjeszteni. És van ebbe valami szellemi, valami transzcendes, valami megfoghatatlan. A zenészeket szeretném hozni példának, és most különösen a komoly zenészeket, hogy talán mondhatjuk, és kérlek benneteket, hogy cáfoljatok meg, vagy erősítsetek meg, hogy igazán messzire tehát igazán nagy pályát nem lehet úgy befutni egy komoly zenésznek, hogy nincs egyfajta isteni talentum benne. Hát nincs hallása esetleg, vagy de még lehet, hogy ennél sokkal több kell, tehát hogy kell, hogy legyen. Tehát nem lehet azt mondani, hogy bárkiből lehet fantasztikus komoly zenész, csak bele kell tenni apait, anyait, és az menni fog. Ez nem lehet, igaz? Úgy látom, így bólogattok a zenészeket. De azt sem mondhatjuk, hogy ez elegendő, nem? Tehát lehet, hogy én velem is elveszett valami nagyon nagy komoly zenész, de nem látjátok, és most már nem lehet előhívni se. De valószínű, hogy nem így van egyébként. De kell hozzá kemény munka. És most is kérlek benneteket, hogy bólogassatok, vagy cáfoljatok meg, hogy bizony izzadni kell, kőkeményen kell gyakorolni, és nem is 25 éves korba kell kezdeni, hanem melyik hangszert mikor, de azért elég korán kell azt kezdeni. De talán mutatjuk, hogy ez sem elég még igazán. Mert én hallottam már olyan zenészeket, én már nem vagyok egy nagy, nem tudom pontosan megítélni, de volt még, amikor én is megtudtam, hogy fantasztikusan játszott, tehát olyan virtuóz volt, hogy valami ámulat volt, de valami hiányzott belőle. Nem volt benne valami mélység, valami lelki. Pedig ott volt a tehetség, Isten adta, ott volt a kemény munka, de valami hiányzott belőle. És a harmadik, ami úgy gondolom, hogy egy komoly zenésznek kell, hogyha igazán nagy, és most jó értelemben mondom ezt, hogy tehát igazán olyan, aki azt mondom, hogy na megszólítja a hangszerét, és megérinti az embereket a zenével, kell, hogy legyen benne valami transzcendens, valami mélység, amit nem tudunk megfogalmazni egykönnyen, lehet, hogy zenészek megtudják. És ez a három, amikor egybe van, akkor az ember úgy van ott, hogy mintha Isten zenélne neki. És azt gondolom, hogy ez nagyon jól példázza a lelki ajándékot, hogy Isten adja, ez itt áll fel, és ha nem adja, akkor azzal nem tudunk szolgálni. Tehát nem elég az, hogy valaki kőkeményen tanul, mert Isten adja. De szükséges hozzá az, amit itt Isten igében olvasunk, hogy törődjél vele, és lehet, hogy ez időnként akár még izzadságszagú is lesz, olyan lesz, hogy korán kell kezdeni, és keményen kell dolgozni, és néha nagy kudarcokat kell átélni. De ez is kevés. Szükség van arra, amit itt Isten igében olvasunk, hogy gerjeszt fel azt a kegyelmi ajándékot. És ezen én azt érzem, hogy itt ez az a szó van, amelyik a tüzet felszítja, amikor valami láng ég, ami megfoghatatlan, és ami átütő. És a mai üzenet talán ez, hogy amit az életünkben igazán tudunk tenni, ami isteni, azt csak a lélek által tudjuk tenni. És ahhoz ez szükséges, hogy ilyen módon használjuk a lelki ajándékokat. Nem sokára tovább lépünk, de szeretnék egy picit kitérni, hogy mi is a kegyelmi ajándék. Lehet, hogy sokaknak ez nagyon egyértelmű, de valakinek talán nem. Tehát a kegyelmi ajándékok, amit karizmának nevez az ige, a következőképpen mondhatjuk, hogy hisszük, hogy a kegyelmi ajándék az egy Istentől kapott képesség. Tehát Istentől kapjuk, semmi más módon nem lehet hozzájutni. Amit a Szent Szellem ad a hívőknek, akkor, amikor megtérnek, vagy azután bármikor, abból a célból, hogy a hívő ember a Szent Szellem erejéből fakadó szolgálat csatornájává legyen. Tehát tulajdonképpen a lelki ajándék az, akkor, ha azt használod, olyan vagy, mint egy cső, amin az egyik végén Isten befúj, a másik végén kijön az ő üzenete, és valakit megtalál, és valami történni fog, amely által a gyülekezet mennyiségileg és minőségileg növekszik. Nagyon érdekes, hogy Isten igéje azt mondja, hogy a karizma az a közösség építésére van. Tehát nem hídépítő mérnök számára adják a karizmát. Bár, hogyha esetleg majd olyan nagy gyülekezet lesz, hogy hidat kell építeni két imaház közé, akkor még arra is adhatja, majd látni fogjuk az igéből, de hogy a gyülekezet az ő országa építésére adja a karizmát az Isten. Hisszük, hogy Istennek szolgálni csak akkor tudunk, ha gyülekezetünkben működnek a kegyelmi ajándékok. Egyébként is tudunk tenni dolgokat, de azok emberi dolgok lesznek, és nem fog bekövetkezni az, hogy Isten igazán megérinti az embereket. És hisszük, hogy minden kegyelmi ajándékra szükség van. Néhány táblázat csak. Az ige megemlít kegyelmi ajándékokat sok helyen, és mindenhol másokat említ meg, vannak átfedések, és ebből arra lehet következtetni, hogy nincs egy teljes lista a Bibliában, hanem van egy elég nagy lista, de lehetnek más kegyelmi ajándékok, olyan is lehet, amit meg se tudunk esetleg fogalmazni. Én most azokat csak itt megmutatom, amik az igében előfordulnak, lehet úgy csoportosítani, hogy szolgálattevői ajándékok a gyülekezet vezetésére, tehát amit a vezetők kapnak ajándékokat, és ez nem olyan, hogy egyszer-egyszer használják, hanem azt mondja itt Pál az efezusiaknak, hogy Isten adott valakit pásztornak, valakit tanítónak, prófétának, apostolnak, tehát azt mondja, hogy te ebben fogsz nekem szolgálni. Ez egy olyan dolog, mint mondjuk ha maradok a zenész példánál, hogyha valaki egy hegedűn megtanult csodálatosan zenélni, valószínű, hogy nagyon másra nem lesz ideje még elsajátítani egy kis biznisz, egy kis asztalos mesterség, egy kis ilyen-olyan, hanem ő azt fogja tudni, és ki is van szolgáltatva, mert ha valami történik a kezével, akkor nem fog tudni tovább menni. És valahol ez ilyen, hogy ha valakit elhív az Úr egy ilyen szolgáltra, egy presbiternek, akkor az Úr azt mondja, hogy te ez vagy, és hogy ez a te fő foglalkozásod. És én erre adok neked ajándékot. Aztán vannak olyan ajándékok, amiket Isten ad, és itt-ott megnyilvánulnak az életünkben, lehet, hogy valamikor sokszor, lehet, hogy valamikor aztán más lesz. Tehát ez nem egy, úgy lehet mondani, hogy talán egy egész életre elkísérő, bár legtöbbször így is van. Gyakorlati szolgálattal kapcsolatos ajándékok, a szolgálat. Ugye itt azért nehéz, mert sokszor olyokat látunk, hogy hát amit mindenki tud csinálni. Hát szolgálni mindenki tud, vagy tud adakozni, bele tudunk dobni a persenybe egy kis pénzt. De nem erről beszél itt, hanem amikor az Isten betölt téged egy ilyen, akkor te úgy tudsz szolgálni, hogy ott valami olyan dolog történik, ami te fölötted áll. Aztán adakozás, könyörület, amikor le tudsz hajolni valakihez, aki az Isten szeretne üzenetet adni, a könyörület üzenetét. Segítés, a gyógyítás ajándékai. Aztán a vezetéssel kapcsolatos ajándékok, ami nem csak gyülekezet vezetéssel, hanem bárminek a vezetésével, például mondjuk egy gyermekcsoport vezetésével, vagy sorolhatnék sok-sok mindent. A hit, amikor olyan erős hitet és olyan a lélek által megmozgatott hitet ad, amivel te előre tudsz menni, és ami magával ragadja a többieket, az elöljárás, az irányítás, szellemek megkülönböztetése, amikor valaki egy olyan módon tud jelen lenni a közösségben, hogy olyat is észrevesz, ami esetleg első nem látszik. És még csak hogy mondom, hogy az apostoloknál is volt ilyen, hiszen már az új szövetségi gyülekezetekben sokszor olvassuk, hogy voltak olyanok, akik beférkőztek a gyülekezetbe, nem is voltak hívők, és igazából azért kerültek oda, hogy tönkretegyék a gyülekezetet, nem vették észre az apostolok. Tehát ezt nem mindenkinek adja, de van, akinek adja, és akkor ő ezzel tud szolgálni. Most nem megyünk be a részletekbe, mindegyikről lehetne sokat, hogy hogyan. Isteni erők munkája, aki valami módon az Istennek a csodái megnyilvánulnak rajta. Ez sokféle dolog lehet. És végül a beszéddel kapcsolatos ajándékok, a profétálás, buzdítás, bölcsességbeszéde, ismeretbeszéde, tanítás, nyelveken szólás, vagy nyelveken szólás magyarázata. Emlékeztek rá, hogy amikor a vezetőség vagy előjárság választásra készültünk, akkor beszéltünk arról, hogy jellem, karizma és talentum, hogy mik a fontosak. És csak itt szeretném ezt elmondani, hogy ezt továbbra is aláhúzni, hogy az, hogy valaki a közösségben tudjon szolgálni, ahhoz nagyon fontos, hogy az ő jellemében mindig növekedjen. És hogy a jelleme olyan legyen, ami alkalmas erre. De utána ott van nagyon fontos a karizma, és fontos a talentum is. Ugyanígy, ha maradok a komoly zenész példánál, hogyha van egy komoly zenész, aki csodálatosan tud mindent, és minden megy neki, csak éppen egy elviselhetetlen ember, az valahogy megmérgezi az egészet. És nem tudnak annyira örülni neki, akik hallgatják, akik ismerik. Úgyhogy ma a karizmákról van tehát szó, és arról, hogy Pál azt mondja Timóteusnak, hogy ne hanyagolja el, és hogy gerjessze fel. Timóteus, hogyha az igét tanulmányozzuk, akkor egy olyan valaki, aki egyrészt fiatal volt, másrészt talán egy kicsit szégyenlős volt, és betegeskedő is volt. El tudjátok képzelni ezt a fiatal embert? Tehát olyan, nem egy ilyen olyan volt, aki kiállt, és akkor na ide nekem az oroszlánt, mindenkit elrendezett, hanem fiatal volt, kicsit szégyenlős, beteges, és egy ilyen valaki. És Pál azt látta, hogy Isten megáldott őt egy csomó ajándékkal. Itt egyébként azt olvassuk, hogy az apostolok, amikor imádkoztak érte, lehet így is, de ez nem egy olyan dolog az igében, amely azt mondjuk, hogy csak így lehet kegyelmi ajándékot kapni, de amikor egymás felé szolgálunk és imádkozunk egymásért, lehet, hogy Isten akkor ad egy ajándékot. Mikor szoktuk mi elhanyagolni a kegyelmi ajándékot? Mi lehet ez? Én néhány dolgot próbáltam összeszedni, és kérlek téged, hogyha valamiben megtalálod magad, akkor menj oda az Úr elé, és rendezd ezt. Mert Pál Timóteust bátorítja. Gondoljátok előtt a kereszténység hajnalán egy ilyen fiatalember, aki hát ennyire most úgy mondom, emberileg talán alkalmatlan. Azt mondja Pál, hogy figyelj, ne hanyagold el kegyelmi ajándékaidat, mert Isten szolgálni akar rajtad keresztül. Így vagy te is. Biztos, akik átadtátok az életeteket, és itt vagytok, biztos, hogy van ajándékotok. És Isten azt kéri, hogy ne hanyagold el. Például sikertelenség. Átéltél sikertelenséget dolgokban. És valahogy beletörődtél. Azt mondtad, hogy nekem ez nem megy. Nem megy ez a dolog. És elhanyagolod. Azt mondod, hogy elhanyagolod. Talán ez kényelmesebb. Vagy sértődés. Valaki esetleg beszólt neked. Vagy azt mondta, hogy nincs is neked ilyen ajándékod. Vagy nem tudom, bármi lehet. Mindannyian hibázhatnak. Vagy egyszerűen csak valami sérülésért benne. Megsérültél. És elhanyagolod a kegyelmi ajándékodat. És azt mondod, hogy visszalépsz. Nem csinálod ezt. Vagy félelem. Félsz egy kicsit. Mert olyan ajándékot kaptál, ami necces. Esetleg. Például a szellemek megkülönböztetése. Most én mit csináljak ezzel? Most menjek oda a pásztorhoz, és mondjam, hogy mit láttam, mit fog szólni, esetleg kiröhög. Vagy félsz azért, mert elő kell állni, és meg kell nyilvánulnod, mert nem olyan vagy. Én, tudjátok, ezt már sokszor meséltem nektek, én például, mielőtt lelkipásztor lettem, egyszer valaki megkért engem, hogy egy esküvőn csak hirdessek ki valamit, mondtam, hogy ne haragudjál, én nem vagyok erre alkalmas, én nem tudok ennyi ember elé kiállni. És egyébként most sem könnyű. Tehát lehetnek félelmek benned. Egyébként Timóteusban biztos volt, mert majd látni fogjuk, hogy utána pont erről, ezután jön, hogy nem a félelem lelkét adta neked. Azt sokszor szoktuk használni mindenfélére, de alapvetően leginkább erre igaz, hogy a te ajándékodat használni félsz. Vagy a kényelem, az is lehet. Hát, ezeket mind megtapasztaltam egyébként. Amikor az ember úgy van vele, hogy most már elfáradt, és már kicsit úgy megízleli a kényelmet, megízleli, hogy kicsit pihen, és aztán úgy belefeledkezik ebbe a dologba, és úgy el is van benne. Vagy még mondhatnám azt, hogy passzivitás. Kicsit olyan típus vagy, hogy nem szeretsz te megnyilvánulni, mint a Timóteus is egy kicsit olyan félénk volt. Vannak mások, akiknek ez jobban megy, meg stb. Csak az a baj, hogy Isten azon az emberen akarja használni az ajándékát, akinek ő adta. És azt mondja tehát Istennek az igéje, hogy ne hanyagold el a benned levő kegyelmi ajándékot. Ne hanyagold el. És hogyha most ebbe érintett vagy, akkor menj oda majd Isten elé, és mondd, hogy Uram, nem akarom elhanyagolni. Ez a rész, azt tudjátok, mint a komoly zenénél, amikor reggeltől estig gyakorolsz. És tudod, hogy ennek se vége, se hossza nem lesz. És csinálni kell. Ne hanyagold el. Azt mondja, ezekkel törődj, ezekkel foglalkozz, hogy előre haladásod nyilvánvaló legyen mindenki előtt. Másképp nem előre fogsz haladni, hanem visszafelé fogsz fejlődni Isten országába. És Isten országának szüksége van rád, és mindannyiótokra, akik itt vagyunk, mindannyiunkra szükség van. És Isten várja, hogy használjuk ezt az ajándékot. A másik dolog, azt mondja, ezért emlékeztetlek téged, hogy gerjeszt fel az Isten kegyelmi ajándékát. Hát ez kicsit talán még zavar is, nem? Hát most én gerjesszem fel a kegyelmi ajándékot, hát milyen dolog ez? Micsoda emberi dolog lesz ez, hogy én elkezdek itt most szítani az ajándékot. De ezt mondja Isten igéje. Ez konkrétan az a szó, ami arról, hogy egy már parázsló kis tüzet újraéleszteni, vagy egy meglévő tüzet még nagyobb lángra gyújtani. Ezt jelenti, és mind a kettőt jelentheti. Azt mondja, hogyha nincs benned már ez a tűz, csak alig pislákol. És szeretném mondani, hogyha te hívő vagy, biztos, hogy parázslik, nem aludt ki. Akkor azt mondja, hogy szítsd fel ezt az ajándékot. Hogyha pedig ég valahogy, akkor azt mondja, hogy még nagyobb lángon égest. Még nagyobb lángod égest. Égél úgy az Úrnak az Isten országában. Ha tovább megyünk, akkor ez jön ezután az ige után. Mert nem a félelemnek lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. Azt mondja tehát Isten igéje, hogy nekünk kell tenni valamit azért, nekünk is kell tenni valamit azért, hogy ez igazán jól égjen, ez az ajándék. Mint ahogy a komoly zenésznek kell valamit tenni azért, hogy abban legyen valami mélység, valami tartalom. Mit kell tenni? Csak kérdezem, hogy hát ha tudunk valamit, meg mit kell az, hogy tudok én tenni, hogy tartalom is legyen benne? Mit gondoltok, egy komoly zenész? Mondjatok valamit. Mit kell azért tenni, hogy lehessen benne tartalom, hogyha úgy érzed, hogy üres? Hogy? Szeretni kell, mármint a komoly zenét. Aha, tehát amit csinálsz, azt szeretni kell, azt mondja. Átérezni kell. Áhítatozni vele, gondolkozni. Ja, átitatódni vele, értem, átitatódni. Igen, tehát, hogy azt a művet, amit adsz, abba bele kell fektetni. Lehet, hogy el kell menni egy egész napot, és küzdeni kell az Úrral, nem a gyakorolni, hanem lelkiben, lélekben küzdeni az Úrral, hogy Uram, én most ezt elő akarom adni, és üres. És tudjátok, azt gondolom, hogy valami ilyesmit kér az Isten is tőlünk. Amikor a tüzet szítjük, akkor így szoktuk csinálni, ugye? És akkor közel megyünk, nem tudom, ismeritek-e ezt, amikor kiszokott tüzet szíteni, és akkor visszajön egy kicsit a... És ha nagyon közel mész, akkor lepörkölöd a szakálladat is akár. Na most itt mi ugye nem mi fújjuk, Isten adja a lelket, és a lélek az, amelyik majd fogja ezt adni, ezt a mélységet, de ehhez neked azt kell tenned, mi úgy tudjuk gerjeszteni, hogy közel megyünk az Istenhez, és engedjük Isten lelkét, hogy szolgáljon bennünk. És azt tudnám mondani, hogy amikor az igéhez ilyen közel megyünk, vagy imádkozunk, vagy odaszánjuk az életünket, vagy bátorságot veszünk, és azt mondjuk, hogy minden végtagom remeg, és úgy érzem, hogy ez tragédia lesz, ami fog történni, de megyek, Uram, mert Te azt mondtad, hogy csináljam. Egy példát szeretnék mondani az én életemből, ami egy rendszeres példa. Tudjátok, egy lelkipásztornak semmi más dolga nincs, csak az igére kell fölkészülni mindig a hétvégére. Hát ez volt a poén, ugye erre vágyik egy lelkipásztor egyébként, csak hogy tudjátok, hogy semmi mással nekem foglalkozni, hanem hétfőn pihenek egyet, kedden elmegyek egy egész napot az Úrral vagyok, akkor még nem gondolok semmire, szerdán elmegyek egy újabb napot, akkor elveszem az Úrtól az üzenetet, csütörtök, péntek megírom a prédikációt, szombaton egy kicsit pihenek az Úrral vagyok, és vasárnap prédikálok egy ilyet. De hát sajnos ez nem így működik, hanem sok minden más dolog is van. És tudjátok, én sokszor átélem azt, hogy kedd van, és tudom, hogy én fogok prédikálni vasárnap, és akkor hát az van bennem, hogy vasárnap megint prédikálni kell. Üzenet kell, hogy legyen. És egy kicsit azért olyan, van bennem egy kis félelem, egy kis fáradtság, tehát nem mondanám, hogy ezerrel ég a láng ebben a dologban. Nem mindig van így, tehát van, amikor így ég, de sokszor van ez. És akkor oda-vissza az Úrhoz a vállalásom, a kötelességem, és elkezdek az Úrral lenni. Elkezdek gondolkozni, és elkezdek egy igét megtalálni. És tudjátok, ahogy minél mélyebbre megyek benne, egyre kezd ez a tűz égni. És amikor itt vagyok, akkor már alig várom, hogy elmondhassam nektek, és hogy megoszthassam. És azért... Sokszor hosszú talán, mert az embernek annyi minden van, amit szeretne megosztani, hogy már nem tudja, hogy mit ne osszon meg abból. És ég a láng. És tudjátok, ezt gondolom én, hogy felgerjeszteni az ajándékot, tehát nem itt valamiféle ilyen hipnózist kell magunkon csinálni, hogy most akkor az ajándék égjen, hanem az Istennel kell a te kötelesség tudatodban időt töltened, amennyit tudsz, mert azt is megtapasztaltam, hogyha 10 percen van egy prédikáció fölkészülésére tényleg, mert nem volt több, akkor 10 perc alatt az Úr megadja azt a prédikációt. De ha volt rá 2 heted, az utolsó 5 percben már ne számítsa semmi óra. Akkor bukás lesz belőle. De hogy tudjátok, közben az Úr fölgerjeszt. És minden ajándéknál így van. Például valakinek az van, hogy beszélget az emberekkel. És akkor, hát, hogy csütörtökön nincs még kedve, már megint meg kell hallgatni mindenki. És elkezdesz imádkozni, és azt mondtad, hát Uram, te ezt adtad nekem, és kezdesz emberekért imádkozni, és már vasárnap már úgy fogsz ide jönni, hogy már alig várod, hogy valakire rátámadjál, és beszélgessél vele az Isten igényével. Mert felgerjed benned Istennek a lelki ajándéka. Úgyhogy erre bátorít bennünket az Úr, hogy ne hanyagoljuk el, ne legyen olyan akadály, amit azt tudom mondani, hogy ez legális akadály, nincs legális akadály. Timóteusnak se volt ilyen akadály, hanem azt mondta, arra figyelmeztette Pál, hogy ne hanyagold el. És a másik, amit tenned kell, hogy önmagában az, hogy kaptál egy ajándékot, és esetleg meg is tanultál mondjuk gyerekfoglalkozást tartani, ez még csak kettő, a harmadik, a mélység, az kell bele. A mai napon, ahogy említettem, lesz a kirendelés, hogy ki fogunk rendelni szolgálatra testvéreket. És ha valaki úgy volt itt kényelmesen, hogy ő neki nincs semmi, hogy tehát így ül, hogy majd, akkor rossz hírem van, mert mindenkit ki fogunk rendelni, aki az Úrban van, és aki az Urat követi, de mindenkinek van szolgálata. És nagyon összefügg a szolgálat a karizmával, mert karizma nélkül szolgálni nem lehet, viszont szolgálat nélkül meg nem tudod használni a karizmádat. Tehát ez a kettő, ez összefügg nagyon erősen, és csak hogy mindig, hogy megmaradjon bennünk, ugye a hat baptista alapelv, hogy melyik baptista alapelv, ami ide tartozik, most, amit most fogunk csinálni? Az egyetemes papság, ugye? Csak hogy lehet jól megjegyezni, mindig elmondom, három nagy csoport, van az alapok, van a gyülekezeti élet, és van a szervezet. Az alapokban van egyedül a szentírás, tehát hogy minden alapja a szentírás az életünkben. A másik alap meg a hitvaló bemerítés, ami azt jelenti, hogy megtértél, és megvalod a hitedet, és bemerítkezel az Úrnak a követésére. A gyülekezeti élettel kapcsolatos az, hogy elkötelezett gyülekezeti tagság van nálunk, tehát nem úgy vagyunk itt, hogy jövünk, megyünk, aztán a kedvünk van, jövünk, nem, hanem elkötelezzük magunkat, és egy családként éljük az életünket, és az egyetemes papság pedig az, hogy mindenkinek van szolgálata. És a szervezet rész az meg a gyülekezetek szövetsége, állam és egyház külön válása. Mielőtt rátérünk a szolgálatokra, szeretném azt mondani, hogy mi is fog most itt történni. Imádkozni fogunk azokért, akik a különböző szolgálatokban vannak. És két dolgot szeretnék mindenkinek a szívére helyezni. Az egyik, hogy el fogjuk kötelezni magunkat az adott szolgálat végzésére. Ez ugye, amit úgy alapba várunk. Hát ez természetes. Kapott valaki egy szolgálatot, akkor elkötelezi magát, hogy Uram, akkor én ezt most csinálni fogom. Nyilván vannak olyan szolgálatok, mondjuk a presbiteri szolgálat, vagy a pásztori, mint az egész életre van. Vannak olyan szolgálatok 4 évre, vannak olyan szolgálatok, amit egy hosszabb szakaszra, de arra, amire kéri az Úr, elkötelezzük magunkat. Viszont még valamit fogunk most tenni, és ezt szeretném nagyon aláhúzni, mert erre sokszor kisebb szokott lenni a rálátás. Hogy lesznek itt emberek, akik majd föl fognak állni, és elkötelezik magukat szolgálatra. És lesznek olyanok, akik meg itt ülünk. Hogy mi, nekünk mi a teendőnk, akik itt ülni fogunk. Mi mire fogjuk elkötelezni magunkat? A támogatásra. Arra, hogy akik itt most föl fognak állni, és szerintem mindenki valahol föl fog majd állni, a többiek elkötelezzük magunkat, hogy támogatni fogjuk. Imádkozni fogunk ő érte, és bátorítani fogjuk őt, és segíteni fogjuk. Nem könnyű például igét hirdetni. Lehet, hogy lesznek most a következő 4 évben olyanok, akik most kezdik majd az ige hirdetést. Mert tudjátok, olyanokat is úgymond megválasztottunk, akik most még nem hirdetnek igét. Hát nagyon kell támogatni őket, és úgy kell majd itt lenni, hogy ők érezzék, hogy együtt küzdünk azért, hogy az Isten igéje eljusson hozzánk. Vagy nem könnyű dicsőítést vezetni sem, vagy eljátszani egy kis, rövid kis szólót, nem az a feladatunk nekünk, hogy nézzük, hogy sikerült-e, hanem az, hogy imádkozunk, és támogatjuk, hogy Uram, a te dicsőséget töltse be ezt a termet. Vagy ugyanezt mondhatnám a gyerekmunkára, nem az a célunk, hogy megnézzük, hogy jó sikerült-e most a gyerekmunka, és hogy, hogy most akkor de jó, hogy ilyen gyerekmunkás van, mert jó helyen van a gyerekem, hanem az, az hogy nap mint nap imádkozom azért a tanítóért, aki a gyermekemet tanítja. És ugyanígy sorolhatnám tovább, hogy amikor majd a karbantartó nap van, akik nincsenek itt, azok imádkoznak, hogy ne vágjuk el az ujjunkat, amikor reszeljük a nem tudom micsodát, mert egy közösség vagyunk. Tehát nagyon szeretném mondani, hogy most, amikor imádkozni fogunk, akkor legyünk így, hogy aki éppen föláll és érintett egy szolgálatban, az ugye azt mondja, hogy elkötelezi magát a szolgálatra. Aki pedig éppen ül, az meg elkötelezi magát annak az emberek a támogatására. Akár szimpatikus, akár nem szimpatikus, hát saját érdekünk, hogy jól menjenek a dolgok. Mielőtt a konkrét szolgálatokat mondanám, szeretnék néhány általános szolgálatot mondani, ami teljesen függetlenül attól, hogy valakit megbíztak-e valamire, meg egyáltalán tagja ennek a gyülekezetnek, nyugodtan lehet csinálni. És nem, hogy nyugodtan lehet, ezt bátorít az Isten bennünket. Tehát, hogy nagyon fontos, hogy a szolgálat az nem csak akkor van, ha ki vagyunk nevezve. Ilyen az imádság. Lehet imádkozni éjjel-nappal a közösségért. Lehet bizonyságot tenni, akár itt a gyülekezetben, akár kint. Lehet böjtölni azért, hogy az Istennek az üzenetét átvegyük. Lehet itt lenni úgy, hogy nem csak a testünk van itt, hanem teljes szívvel vagyunk itt. És úgy vagyunk itt, hogy mindenkire bátorítóan, és lehet, hogy ott vagyunk a házi csoporton, vagy valahol máshol. Lehet segíteni, és bármit egymásnak. Lehet bátorítani egymást, és lehet, amikor megy a dicséret, akkor ott a padok között teljes szívvel dicsérni az Urat. Hát ha ezeket valaki mind csinálja, akkor az egy olyan csodálatos szolgáló. És ugye nem embereknek szolgálunk, hanem az Istennek. Csak azért szeretném ezt mondani, hogy tudjátok, hogy ezek ott vannak, és hogy ezekre is el vagyunk hívva, és el vagyunk kötelezve. De most szeretném mondani, hogy mik azok a főbb szolgálati területek, amik így a gyülekezetben vannak, és most ez egy érdekes dolog lesz, mert úgy látni fogjátok, hogy milyen szerteágazó egy ilyen gyülekezet, és hogy tényleg mennyi szolgálat van, és hogy mennyi mindent csinálunk, és hogy milyen fantasztikus, hogy él egy gyülekezet. Sokféleképpen lehet csoportosítani, ezt most én találtam ki, tehát ez nem biblikus, hogy így kell csoportosítani a szolgálatokat, de így ebben jól meg tudtam fogalmazni az összes szolgálati területet. Vannak, akik a vezetésben szolgálnak, vannak, akik az imádságban, böjtben szolgálnak, vannak, akik az ige továbbadásában szolgálnak, vannak, akik a dicsőítésben szolgálnak, vannak, akik a sejtcsoportokban, házi csoportokban, kis csoportokban, női körben, férfi körben, gyerekcsoportokban szolgálnak. Vannak, akik a szeretet szolgálatban szolgálnak, majd ki fogom ezeket fejteni, ami a szeretetünket adjuk át, kifelé, befelé. És vannak, akik a háttérszolgálatokban szolgálnak. És ezeken belül is van rengeteg szolgálat, és ezek mind-mind működnek. És amikor úgy végig gondoltam, olyan csodálatos volt nézni, hogy Isten hogy adja ezt egy gyülekezetbe. Először szeretném kérni majd azokat a vezetőket, akik most az előjárósági választáson meglettek választva, illetve ilyen vezetői szolgálatban vannak, majd fogom kérni, most még nem kell, hogy álljanak föl, és majd fogunk imádkozni értük. De csak szeretném felsorolni először, ugye ide tartoznak az avatott vezetők, a pásztorok, presbiterek, most a mi gyülekezetünkben egy pásztor és egy presbiter van egyelőre. Ide tartozik a gyülekezetvezető pozíció, amit Bertal Laci lát el, és ide tartoznak az előjárók, nálunk most Töltül Tamás, Nemrosz Kiatira és Antal Sanyi van még az előjáró, tehát így áll össze az ötfős vezetőség, és ide tartoznak az istentisztelet vezetők, amit általában mi öten szoktunk ellátni. Minden szolgálati területhez hoztam egy igét, amit szeretnék a következő 4 évre adni. Az ennek fényében, vagy erre figyelve, és ennek az üzenetnek a bátorításába szolgáljon. Szeretném ezt most elolvasni, de előtte kérlek benneteket, hogy gyertek, álljatok föl, most, akik érintettek vagytok ebben a szolgálatba, Laci, Sanyi, Tamás és Attila, és én jó magam. És szeretném mondani, hogy igen, elkötelezzük magunkat arra, hogy ezt a szolgálatot végezzük. És kérjük viszont a ti támogatásotokat, mert nélkületek ez nem megy, a ti ima támogatásokat, a szereteteteket. Szeretném most felolvasni ezt az igét, és itt készítettem is egy kis kártyát, csak ha megtalálom, az itt van. És majd mindenki fog kapni egy ilyen kis kártyát, és most én fogok majd imádkozni a vezetőkért. De először halljuk ezt az igét. A közöttetek levő presbitereket, tehát kérem én, a presbitertárs és Krisztus szenvedésének tanúja, valamint eljövendő dicsőségének is részese, legeltessétek az Isten közöttetek levő nyáját. Ne kényszerből, hanem önként. Ne nyerészkedésből, hanem készségesen. Ne is úgy, mint akik uralkodnak a rájuk bízottakon, hanem mint akik példaképei a nyájnak. És amikor megjelenik a főpásztor, elnyeritek a dicsőség hervadhatatlan koszorúját. Tehát azt mondja itt Isten igéje, hogy önként tegyük mindezt, készségesen tegyük. Ugye önként tenni az egy dolog, de készségesen tenni az meg egy másik dolog. És úgy, hogy példák lehessünk. Ez meg egy harmadik dolog, hogy úgy élni, hogy példák lehessünk. Nagy felelősség, de azt mondja ígéretként az Úr, és amikor megjelenik a főpásztor, elnyeritek a dicsőség hervadhatatlan koszorúját. Hajtsuk meg most a fejünket, és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, itt állunk most előtted, és hálát adunk neked azért, hogy adtál vezetőket ennek a gyülekezetnek. Hálát adunk neked, hogy olyan férfiakat adtál, akik vállalják ezt a szolgálatot, és most kérünk téged, Uram, hogy te törzs be, Uram, őket a te lelkeddel, hiszen a te lelked nélkül nem tudják ezt végezni. Te bátorítsd őket, vezesd őket, te ruházd fel őket bölcsességgel, és add, Uram, hogy valóban készségesen, önként és példaképként tudjanak szolgálni. Uram, így állunk most előtted, és ígérjük, mint gyülekezet, hogy imádságban fogjuk hordozni őket, mindaddig, amíg végzik ezt a szolgálatot. Köszönjük, Uram, hogy benned bízhatunk, és hogy megáldod őket. Ámen. Ámen. A következő terület ima és böjt. Vannak, akiket megválasztottunk imaóra vezetésre, akik akár itt, amikor imádkozni fogunk, imacsoportokban fognak szolgálni, vagy máshol imacsoportokat vezetnek, vagy az igével is szolgálnak az imacsoportban, de rajtuk kívül vannak imacsoportvezetők is, akik esetleg egy-egy imacsoportot vezetnek valahol. Lehet, hogy nem is tudjuk pontosan, hogy kik teszik ezt. Vannak olyanok, akik az imádságban szolgálnak, én most itt ezen nem azt értem, hogy általában, mert általában mindenki szokott azért imádkozni, de aki úgy érzi, hogy ez neki szolgálata, és tartozik is esetleg egy rendszeres imacsoporthoz. Nem azt mondom, hogy minden héten mindig ott van, de hogy tudja, hogy ő oda tartozik, és ő számít, és ő ebben szolgál. És vannak olyanok, akik böjtölésben szolgálnak, amit lehet, hogy nem is tudunk, mert Isten igéje nem azt mondja, hogy ezzel hencegjünk, de azt mondja, hogy szolgáljunk benne. Én azt kérem most majd tőletek, hogy akik ilyen szolgálatban vagytok, álljatok majd föl mindjárt, csak még szeretnék előtte pár szót szólni, és szeretnénk értetek könyörögni, imádkozni. Egy gyülekezetnek az ereje az nagyon nagyban függ attól, hogy milyen nagy ez a szolgáló csoport. És minél többen vagytok, akik ebbe szolgáltok, annál inkább azt mondom, hogy vertikális lesz a mi közösségünk, hogy Istentől vesszük el a dolgokat. És szeretném mondani, hogy lehet, hogy ez nem olyan látványos, hogy valaki egy ima csoportban hétről hétre, de hihetetlenül sok és értékes az Isten előtt. Kérlek most benneteket, hogy akik imaóra vezetésre lettetek megválasztva, álljatok most föl, és akik jártok rendszeres ima alkalomra, álljatok föl. Gyertek. Jöjjétek. És akik úgy gondoljátok, hogy ebben szolgáltok, és az Úr elhívott, bátran álljatok csak föl, nyugodtan. Én például Istvánt szeretném kérni, hogy álljon föl, ő a leghűségesebb imatársam azon a ima alkalmon, amikor megyünk szerdánként imádkozni, vagy akik vagytok, vagy Marika, kérlek, hogy álljál föl te is. És nem szeretném most itt egyenként tenni, bátran, akik úgy érzitek, hogy ebben a szolgálatban vagytok, és az Úr hív benneteket, tegyétek meg. Szeretném elolvasni, Marika, igen, Marika, Eszter, és Szandi, téged is. Te azt mondtad, hogy ebben fogsz szolgálni, és azt látom, hogy gyakorlod is. Szeretném elolvasni ezt az igét nektek. Minden imádságotokban és könyörgésetekben imádkozzatok mindenkor a lélek által. Figyelitek? Ezt mondja, a lélek által. Lehet imádkozni úgy, hogy elmondjuk az imádságot, és akkor kipipáltuk. Tudom, hogy ti nem így imádkoztok, de Isten igéje arra bátorít, hogy a lélek által. Ez megint ugyanolyan, hogy mint az a tűz, amikor azt mondom, hogy megyek az ima alkalomra, meg imádkozom, és keresem Isten vezetését. És akkor ott van benne az a plusz, hogy a lélek által tudok imádkozni. Éppen ezért legyetek éberek, teljes álhatatossággal, könyörögve az összes szentekért. Anna, itt van most. Anna, gyere. Igen, te fogod kiosztani, tudod, kértelek. Ti is fogtok kapni egy-egy ilyen kis kártyát, de mielőtt Anna ezt kiosztja nektek, szeretném, hogyha imádkoznánk értetek, és Lacit fogom kérni, Berta Lacit, hogy ezért a szolgálatért imádkozzon, és mi pedig, meg akik ülnek, meg elkötelezzük magunkat arra, hogy értetek imádkoznak.
Drága mennyi Jézusom, köszönöm neked ezt a kiváltságot, imádságot a lehetőségét, hogy valóki szerint imádkozott vele. Hálás vagyok, hogy ez imádságban teljesen szóval megszólal az személyiség jelen, hogy kijelentett maga az is beavatkozom. Olyan köszönöm azokat, akik ebben a gyülekezet szépen lélekkel valamit, hogy az imádság szolgálatára a kicsőség legyen nekem. Olyan könyvegezünk, hogy nyugodjon meg a könyvegése, közbelejárásnak a szolgálatot, hogy a lelkedben elemenik meg azokat az időket, amit előttek töltenek, vagy neki kijelentést vezetni, vagy érzékenységet felismerni a szavat. Köszönöm azt, Uram, hogy te megígérted, hogy ha te nézed, megalázol önmagát előtted, akkor te kijelented magad, és meggyógyítod, és helyreállítod a te országot. Uram, kérlek, mutasd nekünk, hogy tudjuk-e igazán megalázni magunkat előtted, bőtben és nagyságban. Ne legyen, hogy bármit elégünk rá, mert a következés is a megtört alájátok szintén, mi inkább nem utatkozunk. Uram, szeretném téged szolgálni, téged is segíteni ebben is. És én még egyszer megpróbálásaim, és véleményem, és imádkozok ebben, hogy végezzem.
Ámen. Maradjatok még állva, még megkapjátok ezt a kis kártyát. Már leülhettek. Aki már megkapta, leülhet. Csak hogy tudja Anna, hogy kinek adjon. Gergő, hol vagy? Gyere, légy szíves. Majd ezt te fogod kiosztani, most még nem kell. A következő szolgálati terület az ige hirdetése. Ebben benne vannak az ige hirdetők, és a mi közösségünkben, akik ezzel szolgálunk, most úgy mondom, hogy a jövőt is mondom, tehát a vezetők, az öt vezető, illetve Szakály Csaba, aki ebben a szolgálatban benne van. Isten igéje sokféle igehirdetésről beszél, itt a profétálás, evangélizálás és a tanítást emeltem ki leginkább. Tehát nagyon jó, hogyha sokan hirdetnek igét, mert mindenkinek más-más ajándéka van. Egyiknél ez, a másiknál az az, ami erősebb, és egy nagyon-nagyon fontos szolgálat, és kérlek benneteket, hogy hordozzátok hétről hétre az ige hirdetőket imádságban, mert nagyon-nagyon nehéz úgy igét hirdetni, hogyha az ember nincs rendben az Úrral. És hát ki az, aki folyamatosan 100%-ban mindig rendben tud lenni az Úrral. Ez egy nagy küzdelem, és egy nagy kiváltság, és egy nagy felelősség is. Szeretném majd most, amikor imádkozunk, akkor ha azok is fölállnának, akik tolmácsolnak, tolmácsolni szoktak, mert bár ez úgy tűnik, hogy ez valami kis egyszerű dolog, de ők is Isten igéjét adják tovább, és nem mindegy, hogy ott hogyan megy, és hogy szeretném, hogy őket is, a tolmácsokat is mindig hordozzuk a mi imádságainkba, illetve akik bizonyságtétellel szolgálnak. És itt most azt értem, hogy akinek különösen ajándéka az, hogy szeret bizonyságot tenni kívül a gyülekezeten embereknek, hogy ez neki egyfajta ajándéka, hogyha van ilyen, aki úgy érzi, bátran, álljon majd föl. Vagy aki azt mondja, hogy itt a gyülekezetben gyakorolja ezt. És azért szeretném mondani, hogy tudjuk, hogy az igei szolgálat az nem merül ki az ige hirdetésben, ami itt történik. És persze ide még sorolhatnánk sok mást, akikért majd máshol fogunk imádkozni, például a gyerektanítókért is, de hogy akik kimondottan az Isten igéjét akarják továbbadni mások felé. Ebben benne van a bizonyságtétel is. Egy igét fogunk itt is olvasni, de kérlek most benneteket, hogy akik ige hirdetésben szolgáltok, vagy tolmácsoltok, álljatok most föl, hogy tudjunk értetek imádkozni. És aki úgy van, hogy bizonyságtételben szolgáló is, álljon föl nyugodtan. Ha most bátortalan vagyok, akkor tudjat szeretném mondani, hogy ez egy nagyon komoly igei szolgálat az életedben. Szeretném elolvasni ezt az igét. Ha valaki prédikál, úgy mondja szavait, mint Isten igéit. Hogy mindenkor az Isten dicsőítessék Jézus Krisztus által, aki a dicsőség és a hatalom, örökkön, örökké. Amen. Azt mondja itt Isten igéje, hogy úgy mondjuk, mint Isten igéit. Hát ezen sokat lehetne beszélgetni, hogy ez mit jelent. Tudjátok, én csak egy példát szeretnék mondani, hogy amikor beszélgetésben vagyunk, és beszélgetünk, hogy na ez vagy így van, vagy úgy van, akkor úgy könnyen beszélünk. Aztán amikor esetleg valakivel csak úgy beszélgetek, akkor néha talán egy kicsit felszínesebben is megfogalmazok dolgokat. De amikor valaki ide kiáll, és azt mondja, hogy most Isten igéjét szólom, hát az egy nagyon nagy felelősség. És akkor háromszor is átgondolom, hogy mit is szeretnék mondani. És ha valamiben nem vagyok biztos, akkor utána megyek. És valamikor egy órát azon dolgozok, hogy egy valamit megértsek az Úrtól. Persze, amikor a lélek által tesszük, és a lélek átveszi az irányítást, akkor az egy másik dolog, de ez a kettő valahogy együtt van. És arra bátorít bennünket az ige, hogy úgy tegyük ezt, mint Isten igéit. Tehát amikor ezt teszed, akkor mindig úgy tegyed, mintha Isten igéit szólnád közvetlenül. Tehát, mint amikor az Isten mondja. És vonatkozik ez a tolmácsolásra is, hogy amikor készülsz, akkor kérjed az Istent, hogy töltsön be téged az ő lelkével, mert ott is ugyanúgy fog átmenni az üzenet rajtad keresztül. Szeretnék most imádkozni, és utána meg Gergőt fogjuk kérni, hogy majd mindannyiatoknak adjon egy ilyen igét. Uram, itt vagyunk most előtted, és csodáljuk a te bátorságodat, hogy te rábízod a te üzenetedet emberekre. Akár bizonyságtétel az, akár egy igehirdetés, vagy akár gyermektanítás, vagy bármi. De Uram, elfogadjuk, hiszen te vagy az, aki adod. Te vagy mindennél bölcsebb. De kérünk most téged, hogy őrizd, Uram, mindazokat, akik a te igéddel szolgálnak. Őrizd az ő lelküket, Uram, az életüket. Te adj nekik bátorítást, vezetést. És Uram, töltsd meg őket a te igéddel, a te üzeneteddel hétről hétre. És imádkozom most mindazokért is, akik bármikor bizonyságot tesznek, vagy beszélnek a te igédről, hogy Uram, hadd mondjuk a te igédet a te lelked által, hiszen tudjuk, hogy ebben van az élet. Ámen. Ámen. A következő nagy terület az a dicsőítés lesz. És itt most legfőképpen arra a szolgálatra gondolok, amikor valami módon a zenével az Istenhez közel visszük az embereket. Német Emília lett megválasztva a dicsőítő csoport vezetőjének. Vannak dicsőítés vezetők, akik hétről hétre itt szolgálnak. Tamás, Mili, Adrien és Jutka. Vannak, akik a dicsőítő csoportban szolgálnak, és zenélnek, és énekelnek, és itt vannak. És vannak olyanok, ezt úgy írtam, hogy zenével szolgálók, akik többségében komoly zenészek, és egy-egy komoly zenei áhítaton, vagy jótékonysági koncerten, vagy bárhol ide jönnek, és adják azt, amit az Isten adott nekik, és ezen keresztül szolgálnak. És ez egy ugyanolyan dicsőítés, csak egy más formában. Aztán vannak hangosítók, akik ott csavargatnak, és vállalják, hogy időnként füstölgünk, hogy nem olyan jól szól. És most megint csak mondom, hogy hordozzátok imádságban a zenészeket, a vezetőt, a komoly zenészeket, a hangosítót, és van a kivetítő, aki néha nem jól találja el, és még nem látjuk, hogy mi van, de ők is ugyanúgy beleteszik az életüket, és hogy ez működjön ez az egész, és tudjunk az Istenhez jönni, ez ennyi ember szolgál. Úgyhogy nagyon hálások vagyunk, értetek? És most szeretnék kérni benneteket, hogy akik érintve vagytok ezekben, azok álljatok föl. Tehát akik a dicsőítésben itt szolgáltok, akik a zenészek, komoly zenészek, tessék fölállni, akik szoktatok vállalni, így, és fogtok is tovább vállalni a szolgálatot a dicséretben, hangosítók és kivetítők. És szeretnék egy igét hozni most, amit a következő 4 évre szeretnék adni. Lehet, hogy nem annyira látszik, hogy is kapcsolódik ez a dicsérethez, és majd Julcsit szeretném kérni, hogy ha látom valahol, vagy nincs most itt, akkor Anna lesz megint, aki majd ki fogja osztani a kis kártyákat. A türelem és vigasztalás Istene pedig adja meg nektek, hogy kölcsönös egyetértés legyen közöttetek Jézus Krisztus akarata szerint, hogy egy szívvel, egy szájjal dicsőítsétek a mi Urunk Jézus Krisztus Istenét és Atyát. Azt látjuk, hogy Isten igéje azt mondja, hogy ahhoz, hogy tudjuk dicsérni az Urat, ahhoz egyfajta természetfeletti egyetértésre van szükség. És ez a szolgálat, ez egy szintén olyan szolgálat, mint mondjuk a prédikáció, mert mondjuk én szoktam sokat építkezni, csiszolni egy ablakot mérgesen is lehet, hogy lecsiszolom, azért le lesz csiszolva, de dicsérni az Urat nem lehet mérgesen. Az csúnyán néz ki, amikor itt van valaki, és éppen mérges, vagy éppen haragszik a másikra. És ez, de ha őszinték vagyunk, én szoktam néha haragudni emberekre, aztán dolgozom rajta, hogy ne legyen, csak az Úr persze mindig akkor pöcköli oda, amikor a legkevésbé kell, amikor megyek a prédikálni, és akkor Uram, hát most mit csináljak? És hogy tudjátok, ez egy nagyon nagy kiváltság, hogy azt kéri az Úr tőletek, hogy legyetek egyetértésben. Amikor itt vagytok, akkor hangosító, kivetítő, dicsőítő csoportvezető, zenészek, stb. Szeressétek egymást. Legyetek egységben, mert csak így tud menni. Készüljetek erre. És a gyülekezetet meg kérem, hogy így szolgáljatok feléjük, hogy könyörögjünk értük, hogy tudjanak vezetni bennünket, mert ha ők tudnak egységbe lenni, akkor tudnak minket vinni be a dicséretbe. És Dembrowski Attilát fogom kérni, hogy imádkozzál most mindenkiért, aki a dicséretben szolgál.
Uram, látható az állított kedve az eljövő ügyét, amit János a megmutatta elnézést mindében, hogy hogyan dicsérnek a szentek, hogy szent vagy mi úrunk, énekelni szüntelen neked, hátták a lantókatlan. Köszönöm neked, hogy adtad ezt a lehetőséget, a dolgot, ezt a csodálatos dolgot, a zenét, az éneket, ami szívünkbe, és a zenésnek szívébe, hogy így tudjunk imádkozni te hozzád, mert a dicsőség imádság, és hálásra vagyunk, szüntelen hálásra vagyunk mindenért, Uram, amit te tőled kaptunk, mindenért, amit ajándékaidért, minden áldásért, és minden dolgért itt a világon, Uram, amelyre jártunk felünk, Uram, mindenért nem tudunk dicsőséget. És olyan jó, Uram, hogy ezt tehetjük egy
Anna kiosztja most a lapokat, és közben meg kérném a beépített embereket, hogy szóljatok a gyerektanítóknak, hogy jöjjenek föl. Mert most ők, nem tudom, hogy... Ja, már itt vagytok? Jó, akkor köszönöm. Rendben. Eszter, téged foglak majd erre kérni, téged nem kértek meg előre, de te fogod kiosztani a... A következő nagy terület, én úgy mondtam, hogy sejtcsoportok, ugye azért sejtcsoportok, mert a sejtekből áll össze a test. És tulajdonképpen a kis csoportokból áll össze a gyülekezet. Hiszen ha csak itt vasárnap találkoznánk, akkor nem lennénk gyülekezet. Akkor vagyunk gyülekezet, hogyha vannak közöttünk ennél sokkal szorosabb és mélyebb kapcsolatok. Ide tartoznak a házi csoportvezetők, akik ezzel lettek megbízva. Nem biztos, hogy most éppen szolgálok házi csoportvezetéssel, de föl lettek erre hatalmazva. Ide tartozik az ifi vezető, az ifi is egy ugyanilyen kis sejt, csak ő a fiatalokkal foglalkozik. Ide tartozik a gyermekszolgálat, aminek a vezetője Berta Gabi, és a gyermektanítók, akiket most én nem vállalnám, hogy felsorolom, mert biztos kihagynék valakit, de majd kérlek benneteket, hogy álljatok föl mindannyian, akik ebben a szolgálatban vagytok. Ide tartoznak azok, akik férfi kört vezettek, meg majd még fognak vezetni valamikor, vagy női kört vezettek már. És ide tartozik egy új dolog, a babamama kör, ami most indult el a gyülekezetünkbe. Tehát minden olyan csoport, amiben él a gyülekezet. És én itt szeretném újra megragadni az alkalmat arra, hogy bátorítsalak benneteket, hogy ne éljetek úgy a gyülekezetben, hogy nem tartoztok ezek közül valamelyik csoportba. Bármelyikbe tartozhattok, de egy legalább legyen, ahova tartoztok, mert ott tudjátok átélni az együtt növekedésnek az élményét, és majd lesz itt is egy ige, ami pontosan erről fog szólni, de most kérlek benneteket, hogy akik érintve vagytok ezekbe a szolgálatokba, álljatok föl, és szeretnénk értetek imádkozni. És szeretném elolvasni ezt az igét az Efezusi levélből. Az igazsághoz ragaszkodva növekedjünk fel szeretetben mindenestől őhozzá, aki fej, a fej a Krisztus. A kiscsoport vezetőknek ez a legfontosabb feladatuk, hogy az igazsághoz ragaszkodva és szeretetben tudják vezetni azt a kis csoportot, amiben vannak, akár gyerekcsoport, ez akár ifi, akár felnőtt csoport, és hogy a Krisztushoz növekedjünk föl, hogy mindig Krisztus legyen a középpontban, mindig legyen ez ott előtted, hogy amikor készülsz, az igazsághoz ragaszkodsz, a szeretetben próbálsz vezetni az embereket, és Krisztushoz akarod őket fölvinni. Az egész test pedig az ő hatására, egybeilleszkedve és összefogva a különféle kapcsolatok segítségével, és minden egyes rész saját adottságának megfelelően működve, gondoskodik önmaga növekedéséről, hogy épüljön szeretetben. Ez a cél. Ez a cél, hogy a mi közösségünk az Krisztushoz fölnövekedjen, és mindenki önmagáról gondoskodva növekedjen föl, és ez az, amit egy ilyen kis csoport vezetőnek ott meg kell valósítani, hogy nem az, hogy ő ott prédikál egyet, és aztán mindenki meghagyja, és hazamegy, hanem hogy együtt növekedünk föl. És én kérlek téged, hogy akármilyen csoportot vezetsz, ez legyen ott előtted, és mindig így készüljél, hogy hogyan tud ez megvalósulni. Berta Lacit fogom kérni, hogy ezért a szolgálatért imádkozzon.
Köszönöm, hogy átérhetjük, és nem csak a Bibliában olvassuk, hogy milyen jó dolog. Tehát ez egy gyülekezetben, a kis csoportokban is bennem én hálás vagyok azokért az áldásokért, amiket ott adsz. Köszönöm azt, hogy vannak csoportjaink, ahol összegyűlhetünk az igekörét, ahol megosztatjuk őszintén, mélyen és igazán egymással az életünket, és átérhetjük, hogy te vagy a Szentlélek által valami különlegeset teszel közöttünk. Dicsőség legyen minket ezért. Köszönöm, hogy vannak ilyen csoportok a gyerekek között, a fiataloknál és a felnőttek között is. Uram, imádkozom azért, hogy töltsétek kegyelmetet a vezetőkre, mert jelenleg a csoportot bejelentek őket. Imádkozom azért, hogy megvalósulhasson igazán, hogy az igazsághoz ragaszkodva szeretetben felnövekszünk. Könyörgöm azért, hogy átérhessük, hogy támogatjuk egymást, hogy a te szereteteddel egymást szeretve gondozzuk egymást, hogy a te szereteted gyógyítja, ápolja ott az életünket, hogy segítségül lehetünk egymásnak a kitartásban, az állapotosságban, az elkötelezettségben. Köszönöm, hogy átélhetjük, hogy ott számunk élhetők vagyunk, és ez segítség, nekem is segítség a testvéreimnek is. Tudom, imádkozom azért, hogy lehessen ebben a gyülekezetben mindenkinek igazi, élő, kis csapatos jelenléte, hogy átélhesse a gazdagságodat is. Jézus Krisztus áldjon.
Ámen. Eszter, kérlek, hogy akkor adjál mindenkinek. Addig maradjatok állva, amíg megkapjátok a kis lapot, és köszönjük a szolgálatot. Már csak kettő van, de végigmegyünk, mert nagyon fontos mindegyik. A következő kört úgy neveztem el, hogy szeretett szolgálat, és ebben sok minden benne lehet. Ezt úgy értem, hogy vannak, akik konkrét segítséggel, valamiféle anyagi vagy tárgyi segítséggel szolgálnak, vannak, akik beszélgetéssel, szeretettel, fogadással szolgálnak, vannak, akik a cipősdoboz akcióban, tehát ez egy nagy terület. Ide tartozik az, aki itt az alkalomnak a házigazdája olyan értelemben, hogy akik jönnek, fogadja őket, az ajtónálók, aki ezt a szolgálatot vezeti, a beszélgetők, akik itt vannak, tudjátok, arra nagyon kell figyelnünk, hogy ne legyen itt senki, aki bejön ide, és egyedül van, és egymással vagyunk, és nem veszük esetleg ezt észre, mert itt találkozunk, tehát ez egy külön fontos dolog, hogy ebben is legyenek szolgálattevők. Aztán ide tartoznak a szeretett vendégség felelősök, akik amikor a szeretett vendégség zajlik, akkor előkészítik. Ide tartoznak a könyörülők, ezt úgy mondanám, hogy azok, akik olyasmi szolgálatban vannak, hogy nem annyira látványos, de egy-egy dologban észrevesznek egy hiányt, és segítenek az betölteni. És bár most nincs itt Barna, de Ilyés Bajnárt szeretném itt megemlíteni, különösen, hogy ő szolgálatban, és ez nagyon, nagyon szép szolgálat, hogy észrevesz dolgokat, hogy valakinek szüksége van valamire, beszerzi, elviszi, és így támogatja. Ide tartoznak azok, akik adományokat dobnak be a persejbe névvel, hogy valakit szeretnének támogatni. Amit ugye azt mondja az ige, hogy az ilyen adományozáson mondja az ige, hogy azt ne tudja a jobb kezet, hogy mit tesz a bal, vagy fordítva. Tehát, hogy ez nem az, amit elő kell venni, de ide tartozik, és tudja, hogy Isten ezt látja, és nagyon megbecsüli. Ide tartoznak a vendéglátók, akik hétről hétre megnyitják a lakásukat, és vendégül látnak házi csoportokat, vagy csak beszélgetésekre. Tudom, Lacéknál ritka, amikor éppen nincsen vendég. Ide tartozik mindaz, aki például a cipősdoboz akcióba szolgál, és kiviszi az ajándékokat, összerakja a dobozokat, és bocsássatok meg, ha valamit kifelejtettem, de értitek, hogy melyik ez a terület, és most kérlek benneteket, hogy akik ebben a szolgálatban vagytok, álljatok föl, legyetek szívesek. Tehát akik így az ajtónálásban, a beszélgetésben szolgáltok, Krisztinát is szeretném kérni, hogy álljon föl. Aki a cipősdoboz akcióban van, az is. Gyertek! Hadd lássuk, hogy kik szolgáltok ezen a területen. Akik megnyitjátok a lakásotokat hétről hétre, azok is bátran tegyétek. Ez most nem annak az ideje, hogy dicsekedjünk, hogy ezt is csináljuk, hanem az, hogy elvállaljuk az Úr előtt, hogy ezt tesszük továbbra is, és a gyülekezet meg könyörög értetek, hogy tudjátok ezt gyakorolni és tenni. Somát fogom majd kérni, hogy ossza ki az igeverseket, és Antal Sanyit fogom kérni, hogy ezért a szolgálatért könyörögjön. Úgyhogy hajtsuk meg most a fejünket, és imádkozzunk.
Drága Jézus, én köszönöm neked, hogy te példáltatnál arról, hogy hogyan kell feltarolni az eseteket, hogyan kell szeretni az idegeneket, a megöleteket. Köszönöm, hogy minden ezt a lehetet kapcsolatot. Köszönöm, hogy érezhetjük azon, amit ennyire van. És köszönöm, hogy gyakorolhatjuk szeretetnek ezt a formáját, és megmutatjuk az otthonunkat. Köszönöm, Uram, hogy a vendégek bekülnek ide hozzánk, akkor kifeszítjük felénk a szeretetet. És megmutatjuk azt, hogy te mennyire jó vagy.
áldást, az elfogadás. Hogy tudjuk, hogy mi jó, mi a helyes, és kérek áldjuk ezt a szolgálat is. Jézus Krisztus.
Ámen. Ámen. És van még egy nagyon fontos szolgálati terület. Azt úgy hívtam, hogy háttérszolgálatok. Próbáltam felsorolni mindent. Bocsánat, hogyha valami kimaradt. Ide tartoznak a pénztárosok, ugye Antal Sanyi és Töltül Tamás, a pénztár ellenőrök, Krisztián, Márton és Molnár Miklós, persejezés felelős Rudi, persejezők, akik ebben szolgálnak, jegyzők, Harsányi Marika és Tankovszki Marika, gondnok, Lemroszki Attila, karbantartók, ide tartoztok mindazok, akik eljöttök egy ilyen karbantartó napra, szombaton, és csiszoljátok az ablakokat, meg csináljátok a dolgokat. Úrvacsora előkészítők, akik amikor úrvacsora van, mindig előkészítitek, Marika és Sibolya, honlapszerkesztők, Krisztián, Marika, Stankovszki Marika, és tudom, hogy Harsányi Marika, meg Csabi is szoktatok ebbe részt venni. Könyvtárosok, könyvterjesztők, a polgár, házas pár, illetve Harsányi Marika, takarítók, ami most éppen szünetel, már most megvan oldva máshogy, de amikor takarítunk, az is ide tartozik, ez egy nagyon fontos szolgálat, meg a szervezők, amiket szervezéseket csinálunk. Ha megnézitek ezt, ezek nélkül, hát azért nagyon hiányos lenne a közösségünk. Ezek nem annyira látványosak, meg nem mindig látjuk pontosan, de rendkívül fontosak ugyanígy. Egy furcsa igét hoztam, 2 Mózes 35-től, amiben néhány dolog van leírva. Az Úr név szerint elhívta Becalélt. Név szerint hívta el. Majd nézzétek mire. És elhívta. Húr fiának, Úrinak a fiát, Júda törzséből. Betöltötte isteni lélekkel. Tehát név szerint elhívta, és betöltötte az ő lelkével. Bölcsességgel, értelemmel és képességgel mindenféle munkára, hogy terveket készítsen az arany, az ezüst és a rész feldolgozására, a foglalatba való kövek vésésére, fafaragásra. Nagy hozzáértéssel ajándékozta meg őket, hogy el tudjanak készíteni mindenféle faragó, szövő, hímző és takácsmunkát. Ugye ez a Szent Sátor építésénél volt, de most számunkra a Szent Sátor az picit ez az épület, meg azok a dolgok a gyülekezetünkben, amik működnek, vagy akár a hangosítás, vagy majd a galéria, amit fogunk csinálni. Az Úr ilyen becsesnek látja ezeket a szolgálatokat, hogy azt mondja, hogy név szerint, tehát nem azt mondta, hogy na jöjjenek még, akik értenek valami, az aztán csináljátok, hanem név szerint elhívta erre a szolgálatra, és azt mondja, betöltötte isteni lélekkel. Hogy legyen ez előttetek, akik ilyen szolgálatban vagytok, hogy tudjátok, hogy az Úr ezt számon tartja, és tudja. És most kérlek benneteket, és kérem Áront, hogyha itt van, ott van, igen, az előbb, mintha kimentél volna, csak azért mondtam, hogy majd adjál, légy szíves, mindenkinek egy-egy ilyen igeverset. Úgyhogy kérlek benneteket, hogy akik érintve vagytok, ebbe 30 igevers van, tehát bátran álljatok föl, sokan vagytok érintve, ezeken a szolgálatokon álljatok most föl, és szeretnénk értetek imádkozni, és majd Tamást fogom kérni, hogy ezért a szolgálati területért imádkozzom. És még itt mondom el csak, hogy én itt fogom hagyni ezeket a borítékokat, és ha valaki esetleg meggondolta magát, és úgy érzi, hogy mégis szolgál ő abba, hogy bátran gyertek majd ide, ki fogom rakni inkább az igazságot, és vegyetek belőle, és legyen ez egy vezéretek a következő 4 évben. Úgyhogy Tamás, kérlek, akkor imádkozzál.
Drága mennyes, édes után kérdelem, dicsőség a vérfintén. Köszönöm, Uram, hogy te már az anyaménkünkben gondoltál, és köszönöm, Uram, hogy olyan sokféle talentumban ajándékoztál meg bennünket, amiket már megkérdésük előtt is tudom használhatom. Tehát úgy tudja, Uram, hogy megszólítasz egy ponton az életünkben bennünket, és beépítesz egy gyülekezetet. Köszönöm, Úr Jézus, hogy téged szolgálnak meg. Köszönöm, hogy te szerettél előbb bennünket, és hogy viszont szerettek meg, és ebből szeretettől szolgálnak minket is. Köszönöm, Urat, hogy olyan sok szeretete van meg a fizikai szolgálatnak, és olyan nagy állása lett az a te országod építésében is, hogy ezt lehet használni. És kérlek is, Urat, hogy kérlek áldjon bennünket, hogy tudjuk ezekkel a képességekkel a te országot építeni. Ne csak a magunk dolgaira figyelni, hanem elsősorban a tiédére, hogy a te országod épülése, a te országod menjen előre. Kérlek, hogy áld meg bennünket ebben a szolgálatban. Drága lelked, áraszt kívánok, töltsd be Uram a bölcsesség lelkére bennünket, hogy lehessen áldásolva a szolgálat, amit teszünk egymás számára is, és lehessen a te dicsőséged a te országod építésére. Kérlek, Uram, hogy tedd meg ezt. Áld meg bennünket, és ne úgy, ahogy ezt szeretnénk, hanem egy kegyelmet rontosság szerint. Amen.
Amen. Amen. És közben meg kérném a dicsőítő csoportot, hogy majd gyertek előre, még egy záróének van hátra, illetve tudjátok, hogy majd a záróének alatt fogjuk a gyűjtést megtartani a 60 imaházért. És a gyülekezetet meg kérem, hogy álljunk most föl, és még egy befejezésül egy igét hoztam, ami ide tartozik a szolgálatokhoz és a karizmákhoz. Azt mondja az Efezusi levél, teljetek meg lélekkel, mondjatok egymásnak zsoltárokat, dicséreteket és lelki énekeket, énekeljetek és mondjatok dicséretet szívetekben az Úrnak. És adjatok hálát az Istennek, az Atyának mindenkor mindenért, ami Urunk Jézus Krisztus nevében. Kérlek benneteket, hogy álljunk föl most, és most kettesével kérném, hogy mielőtt az ének fog kezdődni, ketten-ketten forduljunk össze és imádkozzunk azért, hogy töltsön be bennünket Istennek a lelke, egymásért imádkozzatok, akik így párban vagytok, és majd amikor lecsendesedik az imádság, akkor meg fogom kérni a dicsőítő csapatot, hogy akkor hangozzon el az ének, és dicsérjük együtt az Urat. Jó, úgyhogy most nem kell beszélgetni, csak rögtön imádkozni azért, hogy az Úr lelke töltsön be bennünket.